Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért.
Köszönjük a hallgatóinkat, ez már a Lélektér Víg Vandával című magazinműsor, és itt van velem a stúdióban a mai vendégem, akit nagyon sok szeretettel köszöntök, Pajor Dávid. Hát én nem tudom, hogy pilótát kell ilyenkor mondani, vagy kapitányt, nekem a kapitány jön.
Szerusz, és köszönöm a meghívást. Igazából azt gondolom, hogy a pilóta az ugyanúgy helytálló, a kapitány az csak egy rang igazából, úgyhogy ne, ahogy jól esik.
Nekem a kapitány van meg, tehát ez a köszöntjük utasainkat, itt a kapitány beszél. Sosem mondják azt, hogy itt a pilóta beszél.
Igen, ez így van, viszont valóban van olyan, hogy akkor te pilóta vagy, vagy úgy szokták néha mondani, hogy ő pilóta, de kapitány, de akkor nem pilóta. Tehát most ki a pilóta, a kapitány, de ha első tiszt vagy, akkor nem vagy pilóta. Tehát ezek szoktak nagyjából így körbeérni. Igazából az a különbség, ugye, mert általában ketten vagyunk a pilóta fülkében, a kapitány ül bal oldalt, az első tiszt ül jobb oldalon, és igazából egy jogi különbség van a kettő között így lecsupaszítva, ugye a kapitány ő megy a bíróságra, tehát ő ír alá, és ő felel mindenért. Az első tiszt meg igazából úgymond a jobb keze, ha úgy mondhatjuk, de mind a kettőnek ugyanúgy van típusképzése, ugyanúgy levizsgázik, ugyanabból vizsgázik le, mint a kapitány, és ugyanúgy vezetik a repülőgépet mindketten. Ez is szokott ilyen nagy urban legend lenni, hogy jó, most akkor ha még az édesapám is szokott fölhívni egy repülés után, hogy hát hogy vágta oda a kapitány a repülőgépet, hogy milyen szépen szállt le a kapitány, és elmondom neki, most már egy jó néhány éve repülök azért, hogy nem biztos, hogy a kapitány szállt le. Tehát ugye az első tiszt ugyanúgy szokott leszállni a repülőgéppel, mint ahogy a kapitány is. De igen, a kapitány az, aki a felelősség, és bemondás tekintetében meg nálunk az a szokás egyébként, hogy amelyiket úgy megbeszéljük a repülés előtt, hogy melyikünk repül, és akkor aki repül, azon általán ő szokott bemondani. Tehát én első tisztként ugyanúgy mondtam be, és akkor úgy mondtam be, hogy Pajor Dávid vagyok, a járat első tisztje, tehát, és akkor így mondtam be. De valóban a kapitány néha többször szokott bemondani, és ő szokta utasokat többször üdvözölni, úgyhogy igen.
Imádom egyébként, amikor a kapitány megszól, és akkor elmondja a repülési adatokat, meg az időt, hogy mennyi ideig tart majd az út, és akkor így van, aki ilyen nagyon viccesen bemutatja ugye a stábtagokat, akik ott vannak velünk, és őket nagyon kell figyelni, hogy ez mindig egy ilyen jó érzés, egy ilyen közvetlen érzés, mert azért én azt gondolom, és pont ezen gondolkodtam, hogy az embereknek annyira nem közege az, hogy a levegőben vagyunk. Már csak azért is, hogy állj két lábbal a földön.
Amikor elkezdtem még légutas kísérőként repülni sok évvel ezelőtt, akkor valamelyik ilyen tankönyvnek az első oldalán le volt írva, majdnem, hogy benne van, úgy kezdte az egészet a szerzője a könyvnek, hogy az ember az nem arra kitalálva, hogy a levegőben legyen. Tehát azt ezt tudni kell, hogy mi nem repülést lettünk kitalálva, ennek ellenére azért elég sok időt töltünk ott. Úgyhogy, de valóban visszatérve a bemondást egyébként, azt abszolút megértem, amit mondasz, mert bemondanak a pilóták, az valóban egy, én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó kapcsolatot tud összekötni az utassal és a pilótákkal, vagy hát a maga a repüléssel. Megnyugtató, és szeretik egyébként. Tehát mindig, szinte mindig pozitív visszajelzés van, hogyha a pilóta bemond, legyen akár kapitány vagy első tiszt.
Igen, nekem ez a megnyugtatás jutott ugyanígy az eszembe, hogy de jó, hogy tudom, hogy kedves, pozitív érzés, és akkor az emberről már lejön egy ilyen repülési para, ami szerintem nagyon sok mindenkibe benne van.
Abszolút így van.
Vagy nem a repüléstől félünk, hanem a turbulenciától?
Mindentől. Én azt gondolom, hogy az ember felszáll repülőgépre, akkor mindentől elkezd félni, és rögtön átmegy egy kicsit egy ilyen óvodás szinte egyébként, mert rögtön nem tudja, hogy akkor már hogy kell az ablak sötétítőt lehúzni, vagy felfúzni, hogy teljesen pánik van. Még rádiósként is biztos, hogy abszolút egyetértesz azzal, hogy ami hallatszik egyébként a mikrofon túloldalán, vagy a hangszórókon, az ember mosolyog például. Tehát a mosoly ugyanúgy hallatszik. És én ezt is próbálom, ugyanúgy próbálok jókedvűen, nem azt mondom, hogy hakotázva bemondani, de kedvesen és mosolyogva bemondani, mert ugyanúgy megnyugtatja az embereket például. És akkor ezt az alapstresszt, azt kicsit tudom oldani vele.
Én azért szerettem volna veled leülni beszélgetni, mert én arra figyeltem fel veled kapcsolatban, hogy te ugye igazából nem tudom, hogy van-e ilyen ranglétra nálatok, de nekem úgy tűnik, mintha te ezen végigmentél volna, hogy elkezdted cabin crew taként, elkezdtél igazából valamit, és most elértél egy ilyen nagyon-nagyon magas fokra, mert most már 200-300 ember utazik egyszerre egy gépen, és azokért te felelsz. Vagy a te reakcióid, a te biztonságérzeted, a te ügyességed, a te rutinod az, ami ennyi embert gyakorlatilag életben tart.
Ez akkor ijesztő egyébként, amikor utasként repülök és körülnézek, hogy fú, mennyien vannak. Azt nem minden. De előről nem látszik. Előről csak az látszik, hogy ülsz egy kapszulában, egy pilótafülkében, és akkor megyünk előre, és akkor elképzeljük, hogy a repülőgép dimenzióit, hogy akkor most hány méter és hány tonna és hány száz ember van mögöttünk. Teszem hozzá, nem érdemesebb úgy belegondolni a dimenzióiba, igen, hogy ne vigyünk el egy lámpapózát, ami a szárnyolva elér, de az, hogy belegondolni itt az ember emberek életében, itt nem ezen van a hangsúly. Én leegyszerűsítve azt tudom esetleg mondani, hogy az a dolgunk, hogy mi a legjobb tudásunk szerint csináljuk a munkánkat, főleg azért, hogy egyrészt szabályokat betartva a repülőgépre vigyázunk. Tehát, hogyha úgy repülünk a repülőgépre, hogy a repülőgépre vigyázunk, és egyben marad a repülőgép, akkor nem csak a személyzet utasok is egyben maradnak. Tehát, hogy így leegyszerűsítve igazából, nekünk az a fontos, hogy eszmetlen sok szabályunk van, szabályrendszereink vannak, előírásaink, de ezeket betartjuk, akkor igazából nincs úgy miért aggódni és izgulni. Nyilván az a izgalmas, amikor olyan jön elő, ami kicsit a normálisról eltérő.
Eleve azért mentél a fedélzetre dolgozni, mert már az volt a célod, hogy majd egyszer te szeretnél repülni, vagy ez menet közben jött?
Nem.
Vagy nézted otthon kicsi korodban Top Gunt, és azt mondtad, hogy én is olyan akarok lenni? Vadászpilóta?
Top Gunt azt talán akkor, és be kell vallanom, hogy a Top Gun első részét azt én akkor láttam nagyjából, amikor kijött a második részét. Valahogy nekem az kimaradt a Top Gun első része, de légkatasztrófákat rettentő sokat néztem, tehát az már a nagymamámnál is néztem légkatasztrófákat gyerekkorom óta, és igazából gyerekkorom óta érdekelt a repülés, tehát ez abszolút sose volt titok, hogy engem hogy vonz a repülés. Már akkor is mozottam, amikor nem is tudtam milyen repülni egyébként, tehát hogy ilyen szinten nincs rá, nem tudom, közel magyarázat, de nagyon vonzott. Maga az, hogy kimentünk Ferihegyre, és akkor ott láttuk a repülőgépeket relatív közelről, és akkor gyerekként láttam, úristen, mekkora monstrumok, és akkor milyen jó lehet ezt vezetni, vagy csak fölülni rá. Amikor én elkezdtem 2012 Tőben kezdtem el bekerülni az aviatikába, úgymond, akkor nekem nem voltak olyan lehetőségeim, ha Nyíregyháza még volt, az a nyíregyházi képzés, ami most már kicsit átalakult, de nekem nem volt annyi pontszámom, hogy fölvegyenek az államira, a fizetősre meg nem tudtam akkor bekerülni sehogy sem, és akkor nem volt annyi lehetőség, mint amennyi most van, például ilyen különböző, akár anyagilag támogatott, vagy finanszírozott diákhiteles különböző lehetőségek, akkor az volt, hogy vagy Nyíregyháza, vagy zsebből. És akkor én maradtam a zsebből, de hát azért 7-8-9-20 évesen nem volt olyan vastag zsebem, mint ami kellett volna ahhoz, úgyhogy elkezdtem légutas kísérőként repülni, mert akkor legalább már tudtam, hogy már benne vagyok abban a körforgásban, már repülőgépen dolgozom, már kapok egy beosztást, már repülök, már hiszen nagyon sokat repültem már akkor is utasként, mindig vadásztuk a olcsóbbnál olcsóbb jegyeket, hogy repüljünk, tehát mert az érzés azt nagyon szerettük, és szeretem a mai napig. És akkor volt az, hogy fölvettek légutas kísérőként, és akkor én azt gondolom, hogy akkor is, és most is volt olyan jó fizetés, hogy abból nyilván nadrággal tudtam úgy félretenni, hogy akkor el tudtam kezdeni a pilóta képzést. Teszem hozzá, nem annyi, mint most egy egyetemi vagy egy posztgraduális képzés, az akár mondjuk másfél-két és fél év alatt meg lehet csinálni. Nekem ez 6 évbe telt, hiszen eddig gyűjtöttem a pénzemet, gyűjtöttem a repülőórákat, és próbáltam mindenhol kicsit ügyeskedni, hogy kicsit olcsóban, vagy bármi úton módon tudjam véghez vinni, mert hát az anyagi keret az véges volt. Úgyhogy ez volt az induló ötlet, és ez nem egyedi, és nem egyedül voltam ezzel, akik így csinálták, nagyon sokan választották ezt az utat. Ez egy nagyon jó dolog. És azért is, mert egyrészt már benne ne vagyunk a körforgásban, sok mindent megtanultunk ebben az iparágban, legyen szó nagyon csúnyát fogok mondani, a time management, az idővel való gazdálkodás, és ez nagyon jól jön már pilótaként, főleg kapitányként. Kapitányként ugye az ember már nem csak azért felel, hogy a utasok meg az emberek épségben jussanak el A-ból B-be, hanem akár időben menjen a repülőgép, vagy ha van valami, akkor azt tudjuk megoldani, és az idő az a legdrágább dolog, az és az megy folyamatosan előre, és ez az idővel való gazdálkodás. Ez már egyébként onnan nagyon sokat tudtam ebből meríteni, amikor még csak légutas kísérő voltam, vagy akár vezető légutas kísérő is voltam az utolsó 3 évben, ami szintén adott némi felelősséget és szabad kezet a kabinban való gazdálkodásról.
Szerintem érdekes lehet a kapitányok életét nézni így messzebbről, hogy ti nem csak akkor dolgoztok, amikor járaton vagytok és repültök, hanem nektek szerintem rengeteg ilyen gyakorlati rutinóra lehet, amikor valamiféle szimulátorban dolgoztok.
Igen, ilyen továbbképzéseink vannak.
Jól mondom.
Igen, pont most március végén esedékes, fél évente kötünk egyik szimulátorban. Nekünk itt a hüllőjúknak a végén van egy óriási kiképzési központunk, ott van jelenleg 3 darab ilyen mozgó szimulátor, ami egy darab szimulátor körülbelül akkora, mármint az egész komplexum, az épületnek a fele. Ez egy 8 méter mély betontalapzatban álló hidraulikus lábakon mozgó kapszula, ami egy-egyben egy pilótafülkét alakítottak ki, és abszolút nagyon jól adja vissza a repülőgépnek a mozgását, illetve a dinamikáját, meg hát a vizuális látványról nem is beszélve, úgyhogy abszolút úgy érezzük, hogy ott vagyunk a térben és időben. És akkor nekünk ez egy 2 napos továbbképzés, vizsgálat, tartozik hozzá, és itt mindig különböző olyanokat kapunk, olyan helyzeteket, szituációkat, hogy mi órákon keresztül. Tehát itt 4 óra egy ilyen gyakorlat, abból a 4-ből 3,5 órán keresztül egyik hajtómű az nem működik. Tehát nagy részét ezt egy hajtóművel hajtjuk végre, és akkor itt nagyon sok ástartolás, és közben meg folyik az üzemanyag, nem megy valamelyik hidraulikus rendszer. Nyilván rossz idő van, nyilván hegyek között vagyunk egyébként, és a légirányítással sem tudunk éppen valamiért kapcsolatot fölvenni, mert esetleg a rádió is elromlott, tehát hogy annyira sűrű és szinte elképzelhetetlen szituációkba visznek minket bele, amiből ki kell levickélnünk és meg kell oldanunk. És ami nagyon fontos, hogy nagyon sokszor, vagy szinte az összes gyakorlat valamilyen úton módon az elmúlt évtizedeknek az eseményeit azért bele csepegtetik ebbe, tehát hogy ezért tanuljunk mások hibáiból, legyen az műszaki vagy akár emberi.
Ha már mások hibáit megemlítetted, akkor te, amikor utasként ülsz mondjuk egy gépen, akkor figyeled, hogy te mit csinálnál máshogyan, amit az éppen aktuális pilóta csinál?
Szerintem valahogy tudatalatt biztos, hogy mindenki jobban tudnád csinálni, tehát benne van az, hogy én nem így, de én nagyon szeretek utasként kikapcsolni, és nem gondolni azzal, hogy én hagyom, hogy idézőjelben végre nem én dolgozom, mert nyilván nagyon szeretek, tehát jelen munkaként fogom föl, tehát nagyon szeretek repülni, de hogyha utasként repülök, akkor tudok becsukni a szememet, filmezni, zenét hallgatni, aludni, és hagyni a többieket dolgozni.
Sose félsz? Utasként.
Utasként?
Csak utasként.
Nem nagyon. Mitől?
Akkor nem a te kezedben van az irányítás. Tehát pilótaként nyilván nem félsz, mert tökéletesen ki vagy képezve, minden ilyen szélsőséges helyzet.
De akkor ugyanúgy tökéletesen ki vannak képezve. Uh-huh. A repülőgép az eszméletlen okos repülőgépekkel repülünk egyébként, tehát hogy nagyon veszélyes dolgot fogok mondani, de hogy tökéletes ember nincsen, és követünk el hibákat, viszont egyrészt 2 ember van ott, egy nagyon okos repülőgéppel, és itt, ha félelemről beszélünk, akkor gondolom, te halálfélelemre gondolsz. Tehát az, hogy végzetes dolog történjen, ahhoz nagyon kell tenni egyébként. És nyilván sajnos az elmúlt időszakban történtek ilyen események sajnos, de azt gondolom, hogy alapvetően nincs úgy mitől félni. Úgyhogy nem szoktam félni. Bízom a kollégáimban és a technikában. Mert muszáj egyébként bízni a technikában, az olyan fontos, hogy bizalom nélkül, bizalmatlan belül egy repülőgépben az olyan frusztrációt tud eredményezni, hogy az nagyon sok energiát elvesz az embertől.
Mikor először repültél, amikor először te voltál a kapitány, először te a bal egybe, akkor az milyen volt?
Izgalmas volt nagyon.
Ez mikor volt pontosan?
Tavaly októberben volt, igen. Pont egy érdekes volt, mert pont egy forgatás volt azon a járaton, és szerették volna megörökülni az első járatomat, úgyhogy több izgalmas szituáció volt azon a járaton, úgyhogy nem csak azzal kellett foglalkoznom, hogy akkor most először vagyok kapitány. Egyébként előtte kb. 2 hónapig repültem bal oldalról, de egy oktató kapitány mellett, tehát akik már nyilván hagytak nekem teret, tehát ez egy folyamat volt, ez ugyanúgy egy képzés része, tehát nem egyik napra másik ültetnek, hogy na, akkor te vagy a kapitány, menjél, hanem ez egy nagyon jó képzést előzte meg. Tehát addigra már volt annyi gyakorlatom, rutinom, úgymond, hogy kicsit tudtam foglalkozni a helyzettel, de ugye közben volt egy stáb is, nyilván nagyon fontos, hogy az ne vönje a figyelmemet, de azért volt valamennyi késés is volt azon a járaton, időjárás miatt, ha jól emlékszem, tehát hogy sok minden össze, izgalmas járat volt egyébként, de ugye nagyon jó járat volt. Tehát nagyon jó érzés az, hogy az embernek van egy ilyen felelőssége, és ahogy előbb fogalmaztam, szabad keze is van, az nagyon jó érzés tud lenni. És azóta nagyon sok olyan helyzetben voltam, amit még nem éltem át, tehát első tisztként én relatív sokat repültem első tisztként, relatív tapasztalt első tisztként lettem kapitány, és sok mindent láttam, és nagyon sokszor néztem a kapitányok, hogyan hoznak döntést, vagy hogyan oldnak meg egy adott problémát vagy feladatot, és azóta kerültem olyan helyzetbe, amik nekem is újak voltak, és akkor az izgalmas, hogy akkor megoldani, ami még nem történt veled, amit nincs leírva, és ez a szépség ennek szerintem, hogy akkor kreatívan kell tudni valamit megoldani, a szabályok maximális betartásával és biztonságosan. És hogyha ez így megtörténik, akkor az jó. Az a járat is az ilyen volt, hogy sok minden apróság volt, és biztonságosan jutottunk Barcelonáig, és visszajöttünk, és mindenki boldog volt, és jól alakult, és jól telt.
Azon gondolkodom, amiután mondtad ezt a légikatasztrófákat, hogy nem mentett vele a kedved. Tehát nézted ezeket az adásokat, én mondjuk kisgyerekként, és akkor, hogy nem a félelem maradt meg benned, hanem hogy ez jó, ez engem
nagyon jó tanulni mások hibáiból. és itt nyilván a műszaki hibákból, azokból én nem, de a nyilván a karbantartó részekből tud tanulni. Sajnos vannak ugye emberi mulasztások, akár karbantartói, akár pilóta oldalról. Teszem hozzá, ez egyre csökkenő trend, tehát hogy nagyon most már évek óta egyik legbiztonságosabb repülés. Nyilván az ember félve beszél ilyen dolgokról, mert az embernek nem akarom kiforgassák a szavaimat, de hogy nagyon jó mások hibáiból úgymond tanulni, és nagyon sajnálatos, hogy megtörténnek. Viszont nagyon fontos, hogy ha már megtörténik, akkor tanuljunk belőle. És igazából én azt láttam most kicsit visszagondolva abba az időszakba, hogy amikor így boncolgatják az eseményeket, akkor az az izgalmas benne, hogy belemennek így a részleteibe, tehát a repülés részleteibe mennek bele, és akkor abban nagyon sok mindent megtudtam már gyerekként, hogy miként működnek bizonyos rendszerek, mert belementek a tényfeltárás közben, és érdekes volt. Nem azt láttam, hogy most akkor meghalt nem tudom x száz ember, hanem az, hogy működik, hogy minek kellett volna működnie, és mi nem működött. Tehát ez, én azt gondolom, ez egy izgalmas, mint műszaki oldalról, mint szakmai oldalról is.
Megígérem, hogy már most itt a félelemmel kapcsolatban nem fogok többet kérdezni, mert szerintem ezeket egyébként jó tisztázni, mert mindig megnyugtató, amikor egy szakember mondja azt, hogy ettől nincs félnivaló, és hogy egyébként bízni kell azokba az emberekbe, akik ugye arra elképesztő sok órát fordítanak a kiképzésekben, hogy ezt a munkát tudják csinálni. És beszéltük, hogy egyébként meg Top Gun sem azon nőttél fel, tehát hogy igazából ez valahol benned van. És azt mondtad, és ez egy nagyon fontos kulcsmondat, hogy nagyon jó tanulni mások hibájából. Egyébként is úgy éled az életedet, hogy azért nézed a többi embert, hogy ki mit csinál, és hogy akár szülőket, akár nagyszülőket, akár közelebbi, távolabbi embereket, vagy a nagy világ eseményeit, hogy mi az, amit te máshogy csinálnál, vagy amit te továbbvinnél, vagy egy adott szituációban, vagy úgy egy ilyen életvezetési tanácsként.
Én nagyon szeretem az embereket megfigyelni, és hogy mit csinálnak, és ha hibázásról van szó, akkor én például nagyon szeretek hibázni, mert akkor jövök rá, hogy valami nem jól sikerült, és abból nagyon szeretek tanulni, mert abból sokkal jobban tanul az ember, ha bőrén tapasztal valamit. Az életterén, ugye mondják, hogy az okos ember más hibájából, valahogy ez kevésbé marad meg bennem, én szeretem megtapasztalni, hogy azt majd én tudom, és aztán nem mindig derül ki, hogy tényleg jobban tudom, és akkor abból viszont én nagyon, ahogy előfogalmaztam, tehát én nagyon szeretek belemenni dolgokba, kipróbálni, hogy akár életvezetési, vagy szakmai, vagy akár sportterén, és aztán azt majd kiderül, hogy működik-e vagy sem, és hanem akkor viszont fontos tanuljunk belőle. Én szeretek megkérdezni mások véleményét is, ha úgy van, főleg szakmán belül én nagyon-nagyon szeretek, ugye én oktatok ismeretek is gépen, és nagyon sok olyan kollégám van, akik szintén oktatnak vagy oktattak, évtizedeken keresztül, nagyon nagy nevek a szakmában. Valami kérdésem van, akkor nagyon sokat szeretek velük beszélgetni, amikor hosszabb járatokon, akár első tisztként repültem, mert nagyon sokszor faggattam őket, vagy akár munkán kívül, vagy fölhívtam őket telefonon, hogy mit, hogy csinálnának, és mert én hiszem azt, hogy ha valaki egy szakmának a mestere, és nem csak repülésről van szó, hanem legyen sport, vagy életvezetés, vagy bármi, de hogyha valaki elismert a szakmában, akkor annak úgy inni kell a szavait, én azt gondolom. És ami kiesik a száján, azt el kell kapni, és azt érdemes elhinni. És akkor azt már meg lehet fogadni, én azt gondolom.
Ide motorra jöttél. Igen. Most ezt talán elárulhatom.
Igen.
Tehát, hogy te motorozol meg, repülsz meg. Ezek olyan menő dolgok, nem?
És akkor nem beszéltünk meg az értőjönzés, meg a búvárkodásról is.
Hát, ez teresz veszélyesen élni, nem? Vagy ezek neked nem veszélyes dolgok, mert ezek neked közeged.
Ott az ejtőernyőzés. Elkezdtem pár éve ejtőernyőzni. Ugrani egy repülőgépből, hát azt mondják, hogy egy működő repülőgépből, épp gépből, épp ésszel kiugrani ördögtől való. Nagyon jó dolog egyébként. A legjobb része az ember kiugrik a repülőgépből, de hát ez milyen veszélyes. A 10 legbiztonságosabb sport közé tartozik ennek az ejtőernyőzés. Tehát ha én most téged megfognálak, és kidudnálak egy repülőgépből, nyilván megfelelő szerkezetekkel, meg felszereléssel, semmi bajod nem történne. Semmi bajod, annélkül, hogy nem tudod a ernyőt kezelni, egybe maradnál nagy valószínűséggel. A motorozás az már egy fokkal izgalmasabb dolog, de ott is most vegyük alapul, hogy a motoron magasabban ülsz, mint az autósok. Tehát sokkal jobban látsz előre, átlátsz az autókon. Volt olyan, hogy előttem befékeznek, el tudok menni még mellette akár. Autó nem tudtam volna elmenni mellette. Tehát, hogy a motorozásnak is vannak biztonságosabb verziói. Amiben nagyon sok baleset történik, az ember nem öltözik föl rendesen. A motorra, ha egy 5 métert is megy az ember, föl kell öltözni. Most van rajtam csizma, nadrág, protektorokkal, mellény, föl kell öltözni. A robogó az például sokkal veszélyesebbnek gondolom, mint a motor. A robogóra kiöltözik föl, a robogóra, hát ugyanúgy tudsz, sőt, ha nem nagyobbat tudsz esni, mint egy motorral. Estem már motorra, nem is egyszer, de megfelelő védelemmel, meg kis szerencsével, azért meg lehet úszni. Nyilván adrenalint szeretem, tehát hogy ez egy érdekes dolog, meg az ember, szeretem igaz izgalmakat, tehát hogy ez
Rövidesen folytatódik a Lélektér Víg Vandával.